2010-ben több mint 60 évvel a királyság megszűnése után, és majdnem 100 évvel azután, hogy egyáltalán uralkodója, királya volt Magyarországnak, mit jelképez most a Szent Korona?
Hát a Szent Koronának a jelentősége az talán leginkább azzal érzékeltethető, egy erősen deszakralizált hát lakosság számára, ha a Szent Korona tanra néhány szót vesztegetünk. Tudnék, mit mond ki a Magyar Szent Korona tan? Azt, hogy minden jog letéteményese a Magyar Királyság területén a Szent Korona.
Nem az uralkodó, hanem a korona.
Ezzel most kicsit előre szaladtunk a dolgoknak, ugyanis. Ha én azt mondom, hogy minden jog letéteményese, akkor rögtön megkérdezi minden racionálisan gondolkozó személy. Most tételezik fel, itt egy francia ül velem szemben, és érti, amit én mondok. És rögtön megkérdezi, jó, jó, de hát ha maga oda akar vinni egy okmányt a Szent Koronához, hogy írja alá, az mégsem fogja tudni aláírni. Tehát nyilvánvaló a jog foganatosítását ki kell helyezni. És ugye a király nem. A magyar jogrend szerint nem. Na most itt van a Magyar Szent Korona tan lényege. És ezt nem, hogy nem értik meg, hanem egyszerűen nem is közlik a közönség. Abban a pillanatban, hogy közölnék, nincs az a Jani bácsi, aki azonnal meg ne értené, vagy egy Mari néni, ugyanis ők nagyon értelmes lények. Csak nem közlik velük a lényeget, hanem misztifikálnak. Tehát mi a lényeg? A Magyar Szent Koronában rejlő jogokat egyenlő arányban foganatosítja a nemzet és a király.
De ezt most a jogállamban, 2010-ben király és királyság nélkül, ezt most hogyan lehet értelmezni és
már is
használni?
Ez a francia kollega ugyanezt kérdezné. A nemzet és a király ebben a sorrendben gyakorolja, mondjuk pontosabban foganatosítja a jogokat. Tehát a Magyar Királyság történetében mindaddig, amíg rendeltetése szerint működik, nemzet választ királyt, és nem király hódít nemzetet. Tehát nem lehet megfordítani a dolgot. Az egyik, a nemzet ugyanis egy úgynevezett precessziós nagyságrendben él. Ez kerek 26 ezer évet jelent. A király pedig egy kicsi éves nagyságrendben él, ez körülbelül 365-66 napot jelent. Tehát nem azonos a működés nagyságrendje. Tehát akár mit pedálozik egy király, annyit tapasztalatot nem tud összegyűjteni 365 nap alatt, mint amennyit 26 ezer év alatt egy nemzet össze tud gyűjteni. Tehát nagyon lényeges tudni, hogy a kettő egymást kontrollálja. Tehát a konkrét cselekvést nyilvánvalóan napi gyakorlatként a király végzi, tehát az egyén. Na de folyamatosan kontrollálja a nemzet. Ha én tudom ezt, abban a pillanatban érzem, hogy ennél nem lehet elvileg sem tökéletesebb egy államvezetési rendszert kitalálni. Egyszerűen nincs ennél tökéletesen. Miért? Mert minden lényeges dolog megoldódik benne. Tehát nem tud zsarnok uralommá fajulni, abban a pillanatban a nemzet föllép. Van rá példa? Persze, hogy van. Mindenre van egyébként.
De most anélkül, hogy belemennénk tényleg belpolitikai kérdésekbe, ez azért most is így van, nem? Hiszen 4 évenként választások vannak, és akkor a nemzet elmondhatja a véleményét, és le is válthatja a hatalmat.
Na most itt két dolgot azért tényleg magunk számára legalább tisztázunk. Jelenleg nem nép szavazás folyik, hanem gép szavazás folyik. Mindenütt a világon. Azt ezt hol beismerik utólag, gondoljunk az Egyesült Államokban, amikor a ifjabb Bushnak a választási csalásai elkezdtek kiderülni. Ma elég sok mindent tudunk pontosan, hogy zajlik egy ilyen választás. Tehát ne áltassuk magunkat azzal, hogy bármilyen választási eredmény jelenleg tényleg kifejezi a nemzet akaratát. Erre a legcsattanósabb példa az a magyar állampolgárság kiterjesztése, ugye a határon túliakra. Ott teljesen pontosan lehetett. Ha valaki figyelt a képernyőt, az pontosan látta, így spontánul soha nem alakulnak eredmények. Tehát ezt nem is kellett szakembernek lenni. Tehát ezt azért kell elmondjam, mert persze elvileg ma meg volna a lehetősége, de ne felejtsük el, hogy ez a koronázás, mint beavatás, ez azért nem annyit jelentett, hogy egy micisapkát a fejére tett valaki. Tehát én hiába teszek ma egy kiváló sportolónak a fejére egy micisapkát, attól az nem lesz megfelelő szellemi szintű egy államfőnek a posztján, mint amilyen egy Magyar Szent Koronával koronázott személy, a megfelelő személy, mert ezt hozzáteszem, ehhez genetikailag alkalmasnak kell lenni. Tudni, itt egy tényleges átalakulás történik. Tehát a beavató korona és az országló korona közt nem csak az a különbség, hogy az egyiket az bármikor nagy országos esemény esetén a fejére tehette a király, ez az országló korona, másikat meg csak és kizárólag a koronázáskor, mert ez egy formális dolog. Na jó, de ennek van egy tartalmi vonatkozása. Azt tudnék, hogy itt egy tényleges tudatátalakulás történik. És ennek az eszközlője a beavató korona.
A jogalkotónak ön szerint van dolga azzal, hogy a Szent Koronát bármilyen módon is beemelje mind a jogban, mind a köztudatban, hiszen 10 évvel ezelőtt, amikor átszállították a parlamentbe a koronázási ékszereket, akkor ugye egy törvény is született, amelyben az olvasható, hogy a Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő erekje. Egyebek mellett ez is olvasható benne. Most pedig legutóbb éppen Schmidt Pál köztársasági elnöktől hallhattuk, hogy ő szeretné, ha a majdan elkészülő alkotmányban utalás lenne a Szent Koronára. Ezek a lépések, ezek jó irányba mutatnak-e, szükségesek-e?
Többről is szó van itt, hát a külügyminiszter is nyilatkozott, még mielőtt a posztját elfoglalta volna, mégpedig olyan értelemben, hogy a preambulumban fognak majd helyet szorítani ennek a kérdésnek, de ez azt is jelenti, hogy be is tokozzák a kérdést. Tehát már a konkrét gyakorlatban nem fog átmenni. Ennek a legalábbis az eddigi szándéknyilatkozatokból ez nem olvasható ki, hogy át fog menni. Ennek a páratlanul értékes társadalom szervező gyakorlatnak, ami a Szent Korona tannak a lényegét jelenti, ennek hát semmiféle konkrétuma. Tehát azt jelenti, hogy most hirtelen példát fogok mondani arra, mi történik akkor, ha mondjuk nincs király. Mert bármelyik a két fél közül, tehát a nemzet és a király a két fél, akik együttesen foganatosítanák a Szent Koronában.
Ezt most a 21. századi viszonyokban lefordíthatjuk nemzet és kormányra?
Nem. A kormány semmi módon nem szakrális fogalom. Sőt, egy kifejezetten deszakralizált, sőt, ha megkérdeznénk egyenként őket, hát elég dühötten tiltakoznának is. Semmi, ez egy világi testület. Lényege szerint mindig is az volt. Na most nagyon lényeges, hogy itt egy személynek kell lennie. Nem lehet kormányról beszélni, mert a kormány már osztja a felelősséget. És itt éppen az a baj, hogy a legtöbb gondot senki nem vállal magára. Okozza a gondot, de nem vállalja. Abban például a grémiumról beszél, testületről beszél.
De hát ez így van mindenhol, ahol nem király van. Sőt, hát ugye az európai királyságokat nézzük, ott sem a király ugye formálisan az államfő, de ott sem a király gyakorolja a végrehajtó hatalmat.
Mert ott sem volt soha Szent Korona. Tehát itt nem szabad összetéveszteni egy olyan királyságot, ahol a legfőbb felavató, inkább így mondom. Eszköz az egy országló korona. Az azt jelenti, hogy eleve nem lehet már szakrális uralomról beszélni. Ez pedig egy szakrális uralom. Tehát azt jelenti, hogy teljes felelősséget, mint egyén vállalja a király, és a teljes ellenőrző szerepet pedig vállalja a nemzet. Na most ez azért nem lehetetlen dolog, mert királyság, mint államforma nyilvánvalóan létezik Európában. Tehát ha valaki úgy érvel, hogy egy meghaladott dolog a királyság, kimondta ezt? Tessék ránézni a térképre. Európa nagy részében királyság van.
De akkor jól értem a szavait, hogy ön szerint királyság és egy király kellene Magyarországra is.
Nem biztos. Illetve elvileg igen, de nézzük meg a történelmet. Mi van akkor, hogyha a kettősből, tehát a nemzet és királyból mondjuk a nemzet van leblokkolva? Hát ilyen van például a tatárjárás idején. Tehát a nemzet teljesen le van blokkolva, nem tudja gyakorolni a jogokat vagy a jogfoganatosítását, sőt még a nagypecsétet is birtokba veszik a mongolok, tehát a hódítók. De a király él, és nagyon lényeges, hogy a kettő közül legalább az egyik éljen, és méltó módon éljen ahhoz, ami a szerepe. Él vagy nem él? Él. Szent Korona megmaradt? Megmaradt. Tehát ez azt jelenti, hogy semmiféle jog megszakadás nem volt, vagy joghézag nem támadt. Minden, amit a nemzetnek kellett volna viselni, áthárult a királyra. Jelenleg fordított a helyzet. Tehát ennek megvan a lehetősége. Nem először vagyunk király nélküli királyságban. Hát ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy jelenleg királyság az államformánk. Tehát ezt soha jogszerűen nem számolták föl. Tehát ne felejtsük el, hogy...
Az alkotmányban benne van, hogy Magyarország államformája köztársaság.
Nincs alkotmányunk. Van egy alaptörvény. Tehát itt meg kell különböztetni dolgokat. Nem véletlenül akarnak most végre.
De jogtechnikailag... Az az alkotmány.
Ez csak de facto. De jure jelenleg az, Magyarország királyság.
De az új alkotmány sem lesz több, mint egy törvény. Lehet, a jogtechnikailag.
De hivatkozni fog. Sajnos az a helyzet, hogy tud is hivatkozni, és hát nyilvánvalóan ki is használjam ezt a lehetőséget, hogy egy kétharmados többsége van. Tehát gyakorlatilag olyat is el tud fogadtatni, ami esetleg éppen nemzet ellenében történik. Mert effektíve nincs lehetőség a nemzetnek, hogy közbeszóljon. Nehogy már azt tessék hinni.
Ez, ez mindenhol így van, nem? Persze, attól még lehet, hogy nem jó.
Hát a másnak már elnézés, de...
Persze, attól az még nem biztos, hogy jó, csak hogy elvileg ez nem egy olyan egyedülállóan rossz helyzet.
Nem, én azt sem mondtam, hogy rossz helyzet. Én azt mondom, hogy egy jövőre szempontjából egy meggondolkoztató, lehet még akár biztató is. De egy biztos, nekünk tényekkel tisztában kell lenni. Tehát ha valaki 19-ben, mondjuk egy nemzeti szállónak a pincéjében, a, hát elnézést, de a haverjaival eldönti, hogy most itt tigitagi nyamnyam köztársaság lesz, az attól még nem fog megváltozni a jogi helyzet, csak de facto, ha van elég fegyver mögötte. Utána nem fog megváltozni, akkor se, ha ezt tanácsköztársaságnak módosítják. És amit pedig 1945 után történik, hát az még egy kabarétréfának is rossz, mert ez egy megszállt országban történik. Na de a jelenlegi helyzet kimondása is, hát 89-ben még itt vannak az oroszok, hát ne tessék már felejteni, ez egy szabályszerűen megszállt ország. Megszállt országban nem lehet jogszerűen államformát változtatni.
Legvégül, ön szerint ma egy magyar állampolgárnak, egy átlag magyar állampolgárnak mit jelent a Szent Korona? Többet-e, mint egy olyan történelmi jereki, amit egyszer látni kell az életben?
Hát erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni, mert biztos vagyok benne, hogy ez nem egységes. Tehát nem egységes ebben a tekintetben az ország.
Én viszont abban vagyok biztos, hogy a lakosság nagyon nagy részének ugyanaz a véleménye.
Hát akkor viszont ez nagyon jó vélemény. Tehát nagyon sokkal többet jelent, mint egy tárgyat, vagy mint akár egy nagyon értékes tárgyat.